Gyurcsik Attila a vendégünk, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Az előző blogban már elkezdtünk az értékalapú befektetésekről beszélgetni, sőt már a növekedési papírok, cégek is szóba kerültek, mert hogy azok most egy picit lenyomták az értékalapúakat, vagy nagyobb a fókusz rajtuk, de egy hallgató kérdésével szerintem megint egy picit edukálhatunk, meg tisztázhatunk dolgokat. Ő azt kérdezi, hogy az értékalapú befektetés egyenlő-e a fundamentális elemzéssel? Teoretikusan, na minden, az a második része, tehát maradjunk ennél a kérdésnél, hogy ez...
Nem, hát ugye... Nem csak értékalapú részvényeket, nem csak olcsó részvényeket lehet fundamentálisan elemezni, hanem növekedési papírokat is lehet fundamentálisan elemezni. Tehát, hogy nem ezt különbözteti meg a fundamentális elemzés léte vagy hiánya az, hogy egy részvény olcsó-e vagy drága, aztán csak megállapítja.
Világos. Azt mondja még egyébként teoretikusan, mindenki az index követő ETF-ekbe teszi a pénzt, ugye, mert itt az előző beszélgetésben már ezt felvetettük, az ilyen passzív van kezelt alapokat, akkor az árfolyamot igazából csak a beáramló pénzmennyisége szabályozza, és a fundamentális mutatók így lényegtelenek lesznek.
Hát erről szólt az előző blokk. Igen. Tulajdonképpen, tehát jól összefoglalta.
Igen, bizonyára ma is vannak értékalapú befektetők, különben egyes részvények árfolyama nem mozognak külön az indextől jó és rossz hírek hatására.
Így van. Tehát nem teljesen halt ki ez a szakma, szerencsére. Uh-huh. De máshogy kell gondolkodni róla. Tehát az én véleményem az, hogy picit máshogy kell erről gondolkodni, mint hogy korábban gondolkodtunk.
De lehet, hogy azok tehát is másképp gondolkodnak, akik az árakat mozgatják. Tehát attól még mozoghat az ár, de nem feltétlenül értékalapon gondolja a befektetés, hanem csak egy időszakra. Mondjuk van egy jó éve most egy alapvetően érték.
Majdhogy nem minden részvény benne van valamilyen indexben.
Így van.
Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor az nulla, csak hogy nem feltétlenül. Tehát, hogy mondjam, a mi szakmánknak az egyik legnagyobb problémája, hogyha értékalapon fektesz be, hogy vannak úgynevezett értékcsapdák, úgy hívják angolul, hogy value trap, tehát ugye ebbe lehet beleesni gyakorlatilag ilyen értékalapú befektetőként, hogy megveszel valamit, amit olcsónak gondolsz, és az örökké olcsó marad. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy értsétek, mert szerintem az egyik legjobb példa a Magyar Telekom ilyen szempontból, ami majdnem 10 éven keresztül egy ilyen értékcsapda volt valójában, mert tudtuk, hogy olcsó, de mivel nem volt rendes osztalékpolitikája a cégnek, ezért nem volt semmi, ami miatt azt gondolhattuk volna, hogy felmegy. És mihelyt lett osztalékpolitikája, elkezdett rendesen osztalékot fizetni, elkezdte a részvényeit visszavásárolni, tehát picit a menedzsment átállt a részvényesek oldalára ezáltal. Uh-huh. Onnantól kezdve megháromszorozott egy ilyen szuper unalmas telekom cégen, ugye másfél év alatt gyakorlatilag háromszorozni lehetett. És ugye múltkor hoztam nektek példának az UniCredit.
Ami azért nem jellemző, ugye egy telekom cégnél.
Nem tudom, emlékeztek, múltkor beszéltünk veletek az UniCreditről, ahol ugye szintén annyi történt, hogy jött egy új menedzser, azt mondta, hogy gyerekek, itt nem azzal kell foglalkozni, hogy birodalmat építsünk, hanem a részvényesekkel kéne foglalkozni, fizessünk osztalékot, vásároljuk vissza, a könyv szerinti érték harmadán kezdjük már visszavásárolni a részvényeket, mert hogy talán érdemes lenne arra allokálni a tőkét, semmint fantasztikus birodalmi építési tervekre, és egyébként most már az UniCredit egyébként 2 év alatt 4-szerezni lehetett, ami azért egy kvázi unalmas európai bank részvényt, azért nem egy rossz teljesítmény.
Igen, abszolút így van ez.
Tehát egy picit, és akkor egy vissza után, és akkor most eljutunk majd szép lassan Richard Gere és Julia Roberts sztoriához. Hogy ugye miről szól ez? Arról szól, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a menedzsment a te oldaladon álljon. És fontos tudni, hogy a tőzsdei cégek menedzsmentjei, legyenek azok bárhol a világon, azok sokkal jobban szeretnek nagyobb szemétdombon ülni, mint sem, hogy részvényeseknek osztalékot fizetni, vagy a részvényárfolyamat emelni. Ez az estek nagyon nagy százalékában így van. És ugye erre rettentő sok jó sztorit tudnék nektek mondani, de akkor mesélek egyet, ami szerintem ilyen nagyon eklatáns példája ennek. A 80-as években rengeteg amerikai vállalat volt, ahol ugye azt gondolták, hogy birodalmat kell építeni, nem a részvényeseknek segíteni. Két nagyon jó sztori van, az egyik azt nem mesél, mert részletesen, volt olyan, hogy a US Steel, ami egy acélgyártó cég, megvette azt hiszem az NBC Corporation, tehát egy tévécsatornát vásárolt. Tehát ilyen
teljesen volt egy kicsit.
Tehát ugye az hogy függ össze, de az egyik legizgalmasabb, és ez könyvélményem is egyébként, az RGR Nabisco-nak a története. Az RGR az a Reynolds & Co, az egy dohánygyár, a Nabisco meg a National Biscuit, az meg egy keksgyár volt, és ezt a kettőt valamikor 70-es, 80-as évek környékén összemergelték, amit teljesen értelmetlen. Tehát, hogy egy dohánygyár, egy keksgyár együtt, az teljesen felesleges. És most már elfelejtettem
de néznék a fejébe, hogy aki ezt kitalálta, ezt a koncepciót.
A sztorinak a lényege, hogy nyilván ezek a jöttek ilyen private equity cégek, hogy rájöttek erre, hogy ez itt így nem jó, mert ugye innen ered a konglomerátum diszkont fogalma, hogy, hogy a dohánygyárak az a 80-as évek végén már elkezdték diszkontálni, mert ez nem egy egészséges dolog, és a keksgyár az meg magas, az egy élelmiszeri dolog, az meg magas szorzon forgott, de mivel dohánygyár is volt benne, ezért a cég önmagában olcsó volt, tehát hogyha megvetted a kettőt együtt, és szétszedted, akkor külön-külön többet értek, mint együtt. És ugye nem tudom, emlékeztek a Julia Roberts és Richard Gere Micsoda nő című filmjére, ahol Richard Gere egy olyan faszit alakított, aki megvásárolt vállalatot és szétdarabolta. Igen. Na ez most ez alapvetően az LG Nabisco felvásárlási csatájából ered, mert ott ugye többen elkezdték ezt megpróbálni felvásárolni ezt a vállalatot azzal a célra, hogy aztán szétdarabolják, mert külön-külön ugye többet ér, mint együtt. És ugye maga a könyv, amit akartam nektek említeni, az a Barbárok a kapuknál, most a szerzőt hirtelen elfejtettem, ez a Barbarians at the Gate, ami mindkét cégnek a 150 éves történetét így felvázolva elmeséli, hogy hogyan jutottak el aztán ehhez a felvásárlási csatához, amik a végén aztán felvásárolták, de hogy egyébként a könyv elképesztően jó, mert rengeteget ír arról, hogy ez a szemétdomb építési sztori, ez hogy nézett ki. Tehát a két cég együtt azt hiszem, hogy egy ilyen 12-14 fős ilyen private jet flottát üzemeltetett, saját hangárt építettek bizniszvárót a reptereken, amerikai focistákat fuvaroztak mindenfelé a gépeken, tehát úgy nyilván a szemétdomb az akkor jó, ha nagy. Tehát,
ez biztos, hogy... igen, és én azon gondolkodtam, hogy akkor a Barbarians ezek a befektetők voltak, ugye, akik ezt így jöttek és így szétkaszabolták.
Igen,
így
igen, igen.
Tönkretették. Kicsit olyan, mint hát ugye a használt autó, amit így szétdarabolva jobban lehet értékesíteni, vagy sok esetben ugye alkatrészekként drágább.
Igen,
és az embernek így szakad a szíve, hogy egy ilyen szép autó. Na de, oké, értem.
Az érték alapú és a növekedési nem tud valahogy keveredni? Tehát, hogy megveszed a belejössz a növekedésibe, aztán az majd előbb-utóbb lelassul. Most gondoljunk mondjuk internetes cégekre annak idején, az ugye kvázi növekedésiként jelentek meg, mert mint a rakéta, úgy ment mindenki hype-olt, és óriási sztori volt az internet, majd jött egy belassulás. Jó, mondjuk ezt túlélni mondjuk nem könnyű, főleg alapközelőként, ugye, mert nagyon előre szalad az árazás, aztán nagyon visszajön, konszolidálódik, ezt nem tudom, mennyire eladható így egy történet.
Nagyon jó a kérdés, szerintem ez a legrosszabb kombináció, ami létezik, mert ez befektetői kategóriaváltás. Ugye? Tehát, hogy a növekedésiek már nem veszik meg, az értékek meg még nem veszik meg. Tehát, hogy ez a kettő közötti a két cég közül, ha úgy tetszik, a padlóra esik a részvény, szerintem sok esetben. Persze nyilván vannak más példák is, de szerintem ez tipikusan egy ilyen lelassuló sztori, az nem jó. Tehát talán ilyen szempontból a Tesla egy érdekes történet.
Igen,
az
például.
Elmúlt ugye fél évben, vagy talán annál is tovább, hogy látszik, hogy a elektromos autópiac lelassult, hogy a szorzó az még magas, de már nincs benne növekedés. Uh-huh. Tehát ez
és ugye méretes dródannal is jár az egész történet, ezt most eladni a befektetőknek, hogy de jó lesz ez, majd innentől majd szép lassan termeli.
Amikor a Momentum részvényből kiesik a Momentum.
Igen.
A tipikus példája, de még drága.
Igen.
Tehát ugye ez amivel nagyon nehéz mit kezdeni. És ugye nyilván érték alapú befektetőként nem csak azzal foglalkozunk, hogy olcsó részvényeket vásárolunk, egyébként hanem megpróbálunk drága részvények el nem fogadni. Tehát egyébként ez is egy része, úgy tetszik, ennek a stratégiának. Tehát ilyeneket például ugyanígy ki lehet figyelni ilyen esetben.
Közben megvan, bocsánat.
Igen.
És képzeljétek el, a Füstbe ment terv címmel film is készült belőle,
így van,
James Gardnerrel a főszerepben, ahol maga a dohánygyárnak az igazgatója az, aki megpróbálja a barbárokat, ugye ezeket a befektetőket kinyomni az egész tervből, úgyhogy ő maga vásárolja meg és menti meg a cégét, és ő játsza Brian Burrow-t, aki ő volt a vezér.
Igen.
És aki írta a könyvet. Nagyon érdekes. Köszönjük szépen ezt a kulturális kis ajánlót.
Na, akkor viszont az értékalapú befektetéseknél maradva, hogy azt mondod, most kevesen lőnek rá, ezért lehet egy nagyobb prémiumot esetleg eltenni, vagy egy nagyobb jutalmat. Hol érdemes kutakodni, vagy hol keresgéltek ti? Marad az amerikai piac, mert nagyobb a merítés, és az eleve egy olyan gazdaság, ami ilyen szempontból izgalmas, vagy azért érdemes jó körülnézni, és akár kisebb országok.
Szerintem bárhol. Nem bárhol lehet. Tehát szerintem bárhol lehet. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb...
Hát most volt egy-két román sztoritok is például, ugye?
Rengeteg sztorink.
Csak hogy egy példát hozzak tőletek.
Van. Rengeteg sztorink van. Az egyik talán ilyen fontos dolog, amire oda szoktunk figyelni, hogy például a családi bizniszeket veszünk, az egy ilyen fontos adalék. Tehát, hogy sok esetben, ha ott van egy család, aki kontrollálja a céget, akkor sok esetben nekik azért fontos, hogy a részvény mondjuk ne omoljon össze. Uh-huh. Tehát, hogy vagy jól teljesítsen a részvény árfolyam. Tehát ők odafigyelnek arra, meg nem tartanak be fölöslegesen készpénzt, hogyha egyébként nincs mire elkölteni. Tehát ugye, és itt picit visszautalok arra, tehát hogy szerintem az, hogy hol fektetsz be, az kis túlzással mindegy, nyilván nem mindegy, mert meg kell nézni, hogy azért milyen az ország, a makrokörnyezet, stb. Tehát, hogy azért ez nem teljesen mindegy. De amit itt sugallni akartam az elején is, hogy a legfontosabb az, hogy a menedzsment veled legyen. Tehát, hogyha a menedzsment szemétdombot akar építeni, és nem érdekli az, hogy részvényárfolyam hol van, tehát tényleg televíziótársaságot vásárol, vagy kekszgyárat, vagy több mindegyet, akkor az látszik, hogy ők a birodalom építésében érdekeltek, és nem pedig abban, hogy a részvényárfolyammal fognak. Uh-huh. Most ezeket el kell kerülni, igen, egészen addig, amíg nem változik valami. És ugye pont azért, mert kevés aktív befektető van, ezért ezek lassabban változnak, ezt el kell fogadni. Mert régen kiharcolták, mert többen voltak, elmentek a közgyűlés. Az ETF nem megy el a közgyűlésre. Őt nem érdekli az, hogy persze, nincs osztalékfizetés, hogy a menedzsment inkább private jetet vásárol, és nem pedig osztalékot fizet.
Majd az árban valahogy megjelenik neki az a nagy dolga.
Így van, megjelenik.
De tudok nektek hozni de meddig tud ez, tehát hogy is mondjam, nagyon nagy nyomás lehet egy alapkezelőn, vagy egy befektetési tanácsadón, amikor más a habitusa, és itt nem akarok generációs különbségeket behozni, de mégis azt kell látni, hogy az Y generációnak, az alfának más a hozzáállása, tehát ők a redditesek. Ugye ma beszéltünk pont erről az egészről, neki az kell, hogy egy 5 perces videó, vagy 5 perc, az már sok, 30 másodperces videóban legyen a lényeg, akkor történjen minden, jöjjön a dopaminbomba befektetésbe, igen, ugyanezt
keresik. Erre megint jó példa, ugye a Berkshire Hathaway és Warren Buffett, hiszen a technológiai cégek, részvények robbanás, akkor ugye le lett egy öregezve, meg hogy ő lassú, meg ódivatú, meg nem tudom.
De azért volt egy elképesztően jó meetingem, és pont egy fiatal kollégával mentem még talán tavaly nyáron Prágában, nem is tudom. Egy lengyel szénbányához mentünk el. Tudni kell, hogy ez az energiaválságnak nagyjából a kellős közepén volt, tehát most nem tudom, pontos számokat elmondom nektek nagyságrendileg, hogy nem tudom, előtte csinált mondjuk 500 egység profitot ez a lengyel szélbánya, aztán utána megcsinált mondjuk 8000 egység profitot. És hát az eredmény szorzójának mondjuk a másfélszeresén forgott, és mondom, hogy a poénból elmegyünk, megkérdezzük, hogy mégis mi van itt. És hát ugye tipikusan látszott, hogy valami kollégista haver vezeti a cég, hogy félállami tulajdon, tudod, tehát semmiféle, nem érdekli őket, hogy mi van a részvényárfolyam, teljesen hidegen hagyja. Látszott, hogy mondta neki, hogy de hát, hogyha eddig fizettetek, nem tudom, 400 egység osztalékot, most meg 30-szorosára nőtt a profit, akkor nem lehetne, hogy esetleg a profitnak ugyanúgy kifizessétek az arányos részét. Hát nem, hát megemeljük 10%-kal a profitot, akkor kifizetünk 400 helyett 440-et. De hát mondom, 40-szer annyi az eredmény.
Igen.
És akkor látszott, hogy és akkor leesett, és úgy rá is kérdeztem, hogy őt két dolog érdekli. Egyrészt, hogy a kormányból a főnökei mit mondanak, tehát az az egyik fontos tényező, ami befolyásolja a döntéseit. A másik meg, hogy a szakszervezet ne lázadjon. A bányász szakszervezet. Tehát, hogy a bér, azt ugye meg kell emelni a bányászoknak. Tehát ez a két fontos dolog van. Minden más, a pénz, amit keresünk, azt eltesszük tartalékba. Majd jó lesz a nehezebb időkre. Tehát ugye ez volt a hozzáállás. És akkor tud, akkor ott ültünk, és akkor azt mondtuk, hogy hát igen, ez a cég az eredmény szorzójának az 1,5-szeresén forog, azt tudni kell, hogy azért ezek nyugaton azért 6-10-szeres szorzon szoktak forogni, tehát mondjuk ötöd annyit ért ez a vállalat, mint bármi, de hát abban a félórás meetingben kiderült, hogy miért. Pontosan ezért, mert egyáltalán nem érdekli őket, hogy hol van a részvényárfolyam, és soha nem is fogja. Tehát ebből fölösleges belefektetni.
Igen,
hiába olcsó is fog maradni örökre.
Szeszta kérdezi, hogy az világos, hogy az Z meg Alfa generáció máshogy gondolkodik, de honnan van annyi pénzük, hogy az egekbe tolják ezeket a részvényeket, illetve az indexeket. Mielőtt jöttél a Reddit IPO-ról beszélgettünk.
Ez egy nagyon jó kérdés.
De ez a sok lúd disznót győz.
Igen, egyfelül igen, másfelől meg van egy szörnyű dolog Amerikában, amiről szerintem érdemes beszélni, az opcióvásárlás.
Aha.
Erről érdemes egy picit beszélni. Én azt gondolom, hogy lakosság tömegével opciókat vásárolhat, én azt gondolom, ez egy hiba. Uh-huh. Tehát, hogy ezt intézményi befektetőknek meg szabad engedni, de lakosságnak szerintem meg nem lenne szabad.
Ugye hát tulajdonképpen bármilyen ilyen tőkeáttételes
probléma, jobb lenne de az opció valahogy... a sorosféle reflexivitást az opció semminél jobban nem tolja meg. Miről szól? Ez arról szól, hogy az opció kiírója minél jobban emelkedik az árfolyam, exponenciálisan több részvényt kell vásároljon. Aha. Hát ugye azt csinálják, nem tudom mennyire érthető ez, de ugye a lakosság azt csinálja, hogy vételi opciókat vásárol, tehát hogyha emelkedik az árfolyam, akkor sokszorosát keresi meg annak a pénznek. Nagyon kevés pénzbefektetéssel lehet 10-szerezni, 20-szorozni, 30-szorozni. Az opciókíró a másik oldalán pedig exponenciálisan kénytelen vásárolni a részvényeket. És hogyha redditesek rá rohannak egy részvényre, és
televásárolják
magukat
vételi opciót. Picit tisztázzuk azoknak, akik nincsenek tiszta, hogy a vételi opciónak a két oldala, tehát a kiírója és a kötelezettje, azok milyen viszonyban vannak, tehát miért vásárol a másik oldal
részvényt. Hozok egy példát, mert tényleg ez nem feltétlenül annyira egyszerű, tehát ugye mondjuk az Nvidia, mert viszont nagyon népszerű, Nvidia-ra veszel egy olyan opciót, hogy ha $1000 fölé emelkedik az árfolyam, akkor ugye minden egyes darab részvényen plusz $1 keresel. Ennek van valamilyen ára, meg van valami bekövetkezési valószínűség, hogy mondjuk nyár közepéig $1000 fölé emelkedik az Nvidia.
Tehát tételezzük fel,
de nem $1000-ért kell megvenni a részvényt.
Nem, tehát mondjuk pont $2-ért az opciót. $2-ért
megveszed az opciót, hogyha 1100 lesz az Nvidia, akkor te minimum, az opció lejárt, akkor te minimum $100 fogsz keresni, mert 1000-nél van jogod
vagy
megvenni.
Vagy 98-at, mert mondjuk a díjat még kapjuk
igen,
le belőle.
Igen, a díjat, akkor 98-at keresel. Így van. Tehát ez van, aki veszi, az így jár. Aki meg eladja, az meg ugye azt csinálja, hogy ha 1000 fölé megy az árfolyam, akkor ő megveszi az Nvidia részvényt, mert különben bukik. És 1000 alatt pedig opcionális, tehát exponenciálisan kell vennie. Tehát úgy van, hogy az opciónak van egy, az, hogy 1000 fölé megy az ár, annak van egy valószínűsége, hogy ez bekövetkezik. És minél közelebb vagyunk az 1000-hez, annál nagyobb a valószínűsége, hogy bekövetkezik. És ennek ugye exponenciálisan nő a valószínűsége, hogy közeledünk az $1000-hoz. Tehát
és így minél az opció ára is, hiszen ugye a kockázat csökken, így keres az, aki megvette kettőért.
Minél közelebb megy az 1000-hez, annál többet kell az opció kiírójának vásárolni az Nvidia részvényből, hogy fedezze magát, különben végtelen lesz a bukója.
Mert neki kötelezettsége van, ugye,
hogy ezeren eladja.
Amit viszont kereshetsz rajta, az csökken ezzel párhuzamosan, hiszen ugye sokkal biztosabb az, hogy $1000 fölé megy. Tehát így néz ki az egész matek.
Igen, de ez egy nagyon, nagyon aszimmetrikus sztori. Tehát, hogyha sokan rárohannak egy Teslára, egy Nvidia-ra, és sokan vásárolnak ilyen opciókat, akkor az opció, és mondjuk tényleg elindul az árfolyam, mert ugye a csorda szellem, tehát a csorda szellem az mindig megemeli ugye a részvények árfolyamát, hogy csak sima részvényt vásárolnak. De az opcióval van benne egy durva tőkeáttétel, ami ráadásul exponenciálisan tolja meg a részvény árfolyamát fölfele.
Oké, okay, tehát sok mondjuk szereplő, nem jön be, igaz, hogy kis pénzzel, de nagy tőkeáttétellel óriási mozgásokat
tudjuk. Így van.
Ez a mozgás, de mondjuk, hogyha a kis befektető részéről nézed, ha nem jön be, ha lejár az opció és nincs ott, akkor buktad, akkor csak két dollár.
Igen,
tehát megéri.
Így van. Csak ugye az opciókat fedezési célra, portfólió mahinálásra, minden egyébre jó használni, de az, hogy tömegével több millió befektető ezen keresztül váljon tőkeáttételes pozíciót, ez egy igen kockázatos. És egyébként a csorda szellemet, meg ezt az egész sorosféle reflexivitást tovább erjesztő, tovább gerjesztő folyamat tulajdonképpen.
A később csatlakozott a hallgató, azt mondja, érdekes a téma. Nem lehet, hogy a fiatal generáció azért is aktívabb, mert nagyon alacsony lett a belépési küszöb.
De az lett, abszolút igaz. Igen. Tehát, hogy ugye régen ahhoz, hogy opciót vásároljál, ahhoz kellett nyitni egy számlát egy olyan broker cégnél, igen, ahol le kellett tenni egy bizonyos összeget, stb. Ma már az okos telefonodon gyakorlatilag nem tudom, 100 000 forintért.
Kifizeted a gyorsétermű számládat, és vagy nyitsz egy vételi opciót az Nvidia-ra.
Így van, pontosan. Tehát de ez ugyanez igaz nyilván a kriptoeszközök kereskedésére is, hogy ez nagyon-nagyon könnyen elérhetővé vált. Pont annak a generációnak, aki ezeket az eszközöket nagyon aktívan és nagyon könnyedén használja.
Oké, hát figyelj, ez nagyon érdekes volt, befejezni
még
igazából
ezt a, ugye, aki kérdezte ezt a, igen, ezt a, hogy hogy működik ez a fiatal generációnál ez az árfelhajtás, azt mondja, ez egy önbeteljesítő jóslat, ez azért durván kockázatos, a tömegek művelik, és amikor a Reddit IPO-ról beszéltünk, meg a Reddites mém részvényes, én akkor tettem egy megjegyzést, engem ez kicsit megijesztett, amikor ez a jelenség felütötte a fejét, mert egy ilyen nem piaci mechanizmust kell valahogy kezelnünk, áraznunk és gondolkodni róla, és nekem ott volt ez volt az első olyan, amitől eléggé megijedtettem. Még az algoritmusok megjelenése sem zavart annyira, mint ez, mert egy ilyen kicsit kezelhetetlen, ilyen oldalágról beszivárgó történet volt ez a piacon.
Hát igen, elemző szempontból, vagy befektetői szempontból nagyon nehéz kitalálni, hogy most mi a következő, mi lesz.
Hát igen, ez mindenképpen növeli a kockázatát hát is egyébként.
Fundamentálisan ugye adott egy részvény, aminek tényleg esnie kell, mert nem jól teljesít, mert nem produkál, mert egyszer csak megfordul és elmegy az egekbe azért, mert tömegek elkezdik.
De hány ilyen sztori volt, hogy csőcínen lévő vállalatokat toltak az egekben. És ugye azt mondom, hogy ilyen szempontból már a piac hatékonyságát
és bocsánat, amiket
gyilkolja.
Elemeket összeadtunk még az ármozgáshoz, ugye a shortosoknak a vásárlásai még belép ebbe a képbe, ebbe az opciós, felpumpált, tőkeáttételes, hát szóval tényleg ebből lesz aztán a tűzi játék.
Hát nyilván ezeket el kell kerülni, vagy jó elkerülni messziről ezeket a sztorikat, én azt gondolom. De lényegében, hogy picit összefoglalja, amit itt beszéltünk itt az elején is, hogy ebben a világban azért bőven akad lehetőség annak, aki ugye értékalapon gondolkodik, de nagyon-nagyon szelektíven kell ezt megtenni. Tehát az a fajta régi logika szerintem nem működik, hogy csak említettem, hogy olcsó papírokat kell venni. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a menedzsment velünk legyen. Szerintem az egyik legfontosabb tétel, vagy legfontosabb tényező. És hát ezeket a nyilvánvaló csapdákat, amikről ugye az előbb is beszéltünk, meg kell próbálni elkerülni.
Kiváló. Nagyon köszönjük, hogy
nagyon jó, mert ugye
jártálnálunk.
Azok számára, akik nem értik pontosan, hogy lehet felértékelni egy céget, megnézni, hogy péperében mit tud meg, hogy milyen EPS, vagy mi van itt, akkor az első az, hogy megnézzük, hogy ki a vezérigazgató, és ő mit akar. Mit akar a menedzsment? Hát ezt azért viszonylag egyszerű, és akkor utána jöhet a többi gondolkodás. Oké, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt jártál. Gyurcsik Attila volt a vendégünk, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
És leírkáltam, amiket Attila mondott, könyv, film címek.
Azt hittem folyamatosan jegyzetelt, olyan jókat mondott, egyébként érdemes lett. De egyszerűen majd visszahallgatni a millásregeli.hu-n.